Kedves táborozók, akkor a mai este a konfliktus kezelésről fogunk közösen gondolkodni, és hát ezt a témát ugye csoportba is meg szoktuk beszélni. Holnap folytatjuk a délelőtti a megbeszéléseket csoportban, mert a holnap délelőtti előadás is erről fog részben szólni, már inkább még jobban elmélyítve a megoldás felé. A mai alkalommal itt a sátorban várlak benneteket majd. A konfliktusok azok tartozékai a házasságnak. Miért? Nincs konfliktusmentes, nincs konfliktus nélküli házasság. Ki tudná megmondani, hogy miért? Parancsol. Nem vagyunk egyformák. Önző emberek vagyunk. Mondhatnánk így is, hogy emberek vagyunk. Valóban megromlott emberi természetünk Ádám Éva óta, bukása óta látjuk, hogy ők is komoly konfliktusba kerültek már a bűnesettel, de most nem Ádám Évától szeretném kezdeni, csak az, hogy valóban senki ne akarja magát egy olyan illúzióba ringatni, hogy hát holnaptól mi nem fogunk összeszólalkozni, holnaptól nem lesz konfliktusunk, hogy mi most elvégeztük, vagy itt voltunk ebben a táborban egy hetet, és olyan csodálatosan fogunk élni, mindent aszerint teszünk, ahogy itt tanultuk, és a konfliktusokat nem fogjuk megengedni. Úgy gondolom, hogy minél jobban akarjuk élni a házasságunkat, és minél több problémát felismerünk magunkban és a társunkban, annál több konfliktusunk lesz, de persze nagyon sok mindent meg el is tudunk kerülni. Ha jól megértettük az alapelveket. Tehát konfliktusos lények vagyunk, és a házasságban különösképpen sok okból adódóan. Azt írja ez az egyik szerző, akit láttok itt, a második mondat, a felsorolás utáni második mondat, hogy egy kapcsolat minőségét az mutatja, hogy miként kezelik a különbözőségeiket. Egy kapcsolat minősége abban mutatkozik meg leginkább, hogy a konfliktusaikat jól rendezik, és nem abban, hogy nincsenek konfliktusaik. Ez a híres Gottman, aki ugye kísérleteket végzett házaspárok kommunikációján, és meg tudtam mondani, a házaspároknál kb. 80-90%-ban a kommunikációjukból, hogy ők el fognak-e válni, vagy nem fognak elválni, és még azt is meg tudtam mondani kb. 60%-os pontossága, hogy mikor fognak elválni. Csak a beszélgetésükből adódóan. Ő mondja, hogy abban hiszek, hogy a kapcsolatunkban azáltal növekszünk, ha megbékülünk egymás különbözőségeivel. Tehát ez a konfliktus rendezés mindig növekedést, gyarapodást, közeledést fog jelenteni a házasságunkban. Miért vannak a konfliktusok? Ugye itt látjuk, hogy mert hozott anyagból dolgozunk, ezt egyik kedves táborozónk is mondta. Annyira különböző anyagok vagyunk, hogy egyszerűen vannak, amik nem egyező, megegyező nyersanyagok. Egymással nem megegyező nyersanyagok vannak, erről Pálhegyi Feri bácsi beszélt, ugye, hogy az egyik bagoly, a másik pacsirta, az egyik szereti a klasszikus zenét, a másik nem szereti, az egyik szeret kirándulni, a másik otthon ül, és a többi, az egyik a napon szeret sétálni, a másik árnyékba. Tehát ez mind-mind konfliktus lehet. Az egyik szereti a mákos nokedlit, ja, ilyen nincs, mákos tésztát, a másik nem szereti, ja, de van nudli, igen. Tehát annyira mások tudunk lenni, és a nemi jellegből adódóan, tehát ugye a férfi természet, a női természet, erről meg még inkább szóltunk, hogy a gondolkodásban, az érzelmi világunkban mást értünk egy szó, egy kifejezés alatt, mint amit a másik. Tehát ebbe is láthatjuk, hogy ott van a rengeteg konfliktus, de vannak olyanok, akik még amellett, hogy férfi és nő nagyon különböző, mégiscsak sok mindenben azonosak. Azonosak abban, hogy mit szeretnek csinálni, azonosak a céljaik, azonos a gondolkozásuk. Hatalmas áldás. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy hívő ember mind a kettő, az nagyon nagy segítség. Ha az egyik nem hívő, a másik hívő, az az szinte folyamatos konfliktus forrás, akkor is, hogyha a másik ezt el tudja viselni, hogy ő nem hívő, a másik hívő, azért némi konfliktus forrást akkor is fog jelenteni. Ennyit szeretnék erről szólni, hogy egyszerűen adottságainkból adódóan, gondolkodásunkból adódóan lehetünk egy kicsit közelebbi, egymást kiegészítő nyersanyagok és egymással ütköző nyersanyagok. Ezzel sajnos számolni kell, ha tetszik, hanem a házasságban. Nagyon sok konfliktus egyébként nem a konfliktusból származik. Tehát nem azért veszünk össze, mint ahogy reggel is szóltunk erről, mert koszos cipővel jöttél be a felmosott, újra szépen takarított lakásba. Nem azért veszünk össze, mert nincs rend, amikor hazajövök, vagy nem meleg a vacsora, vagy az ebéd, és megint vajas kenyeret fogunk enni, már harmadik este. Nem ez a fő oka a veszekedésnek, bár ez is egy ilyen komfortérzés hiányát jelenti, és adhat, hanem vannak háttér problémák, például láthatatlan háttere a konfliktusoknak. Dominancia. Én úgy érzem, hogy túl domináns a férjem. Úgy érzem, hogy el vagyok nyomva otthon. Ugye? Ezekről az érzelmekről beszéltünk. A szeretet kérdése, hogy nem kaptam szeretetet hetek óta, hónapok óta, egy puszit se kaptam. Már az első sáros lábra ugrok, ugye? Bocsánat. Mert a szeretet tankom üres. Nem a sáros láb, nem a meleg étel a konfliktus forrása, hanem az, hogy el vagyok hanyagolva. A férfiaknál ugye a testi kapcsolat hiánya is nagyon sok konfliktus forrása lehet. Miért duzzog a férfi esténként? Miért morózus? Miért nem tetszik a feleség ruhája? És a többi, és a többi. Miért kiabál a gyerekekkel? Mert nem volt együttlétük egy ideje, és a feleség ma is elzárkózik. Most is kitalálja, hogy most mosogatni fog, hogy most nem ér rá együtt lepihenni. És nem mondja ezt ki a férj, hogy hát már régen voltunk együtt, és hogy nem udvarol a férfi ráadásul szeretettel, hanem csak elvárása volna a hölggyel szemben, de ezt nem mondja ki, mert szégyelli, meg hát ezt a feleségnek magától kellene tudnia. És akkor összeveszik a gyerekekkel. Most nem tudom, mind nevettetek a kislányom, biztos. Jó. Igen. Igen, igen. Igen. Elismerés és elfogadás kérdése. Ez is sok konfliktus forrás, hogy ugyanez a téma, tehát a szeretet kérdése. Erről most így nem fejteném ki. Az elkötelezettség hiánya is konfliktus forrás lehet, ahol nincs teljes elkötelezettség, tehát élettársi kapcsolatban is. Nem vagyunk úgy elköteleződve, hogy nekünk együtt kell a problémákat megoldani, és én teljesen elköteleztem, és odaadtam magam az életemet neked, és én szeretnék veled boldogan élni. Ha az a másik oldalról nincs meg, valamelyik oldalról ez hiányzik, és az élettársi kapcsolatban előfordult, hívők között kevésbé, akkor ez is konfliktus forrás lehet, hogy te olyan szabad vagy, és én meg itt pedig küzdök a kapcsolatért, te pedig nem akarsz küzdeni a kapcsolatért. Nem folytatnám, hogy ne menjen el sok idő ezzel. Szeretnék mindjárt a konfliktus kezelési stílusokra rátérni, hogy általában mindenhol vannak problémák, de a problémák, hogy hogyan viszonyulunk. Külön házastársaknál ez vagy így, vagy úgy, vagy mind a ketten így viszonyulnak, és ez is konfliktus forrása lehet. Nagyon sokszor nem a probléma a probléma, hanem a probléma az, ahogy nem oldják meg, vagy ahogy meg akarják oldani. Ugye tudjuk jól. Tehát nincsenek azért, jó, van, ahol nagyon súlyos problémák is vannak, alkohol, vagy lustaság, vagy anyagi nem törődömség. Tehát vannak szélsőséges házasságok, ahol tényleg súlyos problémák nincsenek helyretéve, de általában a kis problémák is okozhatnak nagyot, hogyha rosszul közelítünk hozzá. A kis problémából lesz a nagy, ahogy nem beszéljük meg, vagy megbeszéljük. Van az első, a versengő, látjátok, ez a cápa. A versengő úgy gondolkozik, hogy mindig én akarok győzni a konfliktusból. Én akarok győztesen kikerülni. Ismerős ez? Tehát le akarom győzni a másikat, egyszerűen meg akarom értetni vele, hogy baj van veled, és fogadd már el, hogy nekem van igazam. Versengő, győzni akarok. Te legyél vesztes. És én akarok itt megmondani, én akarom megmondani a tutit, és szeretném, ha ez alkalmazkodnál. Van az együttműködő, ez a bagoly, ugye? Most az, hogy figyelem a saját szükségletekre, figyelem a partner szükségleteire, milyen eltérések vannak ebben, most nem bonyolódnék bele. A bagoly az azért fárasztó konfliktuskezelés szempontjából, mert állandóan mindent nagyon akar beszélni. Mindig gyűködjünk együtt mindenben, minden beszélünk meg. Fárasztó az, hogy állandóan mindent meg akar oldani, és minden konfliktusra úgy rágörcsöl, hogy ha ezt most nem beszéljük meg, akkor baj lesz, és kérlek, ülj le, tehát túlságosan konfliktusorientáltan gondolkodik, konfliktus megoldásban gondolkodik, és ez rettenetes, hogy apró dolgokat is állandóan felnagyít. A kompromisszum, bocsánat, az majd a végén, az elkerülő, a teknőc, látjátok, konfliktuskerülő, a konfliktuskerülő, tudjuk milyen az. Hagyjuk ezeket, nem érek én most erre rá, meg ne ragozzuk itt a problémákat, meg ne hozd elő mindig, mert tudom, hogy ez van, de ne, dolgom van, munkánk, gyerekekkel foglalkozz, inkább főzzél, meg végezd a dolgodat, de ne rágd a fülemet ezekkel a problémákkal. Ugye, hát ez a, vagy nem is beszélünk róla, magunkba folytjuk, magunkban örlődünk, és azt mondjuk, hogy ha nem beszélünk róla, akkor nincs is. Ugye? Tehát a férfi egyébként hajlamos erre, nem? Mondjuk azt, hogy a férfiak hajlamosabbak erre, hogy az asszonyok szeretnék rendezni a kapcsolatukat, szeretnék elmondani, hogy mi lenne ez jó, hogy kellene ezeket megoldani. A férfi megmondja, hogy jó van, majd egyszer megbeszéljük. Az alkalmazkodás, látjátok, az pedig milyen állatot? Most nem is tudom.
Róka.
Róka, bocsánat. Ez róka, nem tudom miért róka. Róka, alkalmazkodás.
Fóka?
Ja, az egy olyan kis... Igen. Na mindegy, szerintetek ez ki? Az alkalmazkodás. Majd a kompromisszum lesz a róka, igen. Ez az alkalmazkodás. Maci, jegesmedve, vagy milyen? Medve. Alkalmazkodás. Mi jellemző rá? Mi jellemző rá? Így van, mindenben, hogyne, igazad van, jól van. Igazad van, rendben van. Elismerem, hogy most én voltam a hibás. Azt is elismerem, csak zárjuk már le. Ugye? Konfliktusra kész, nyitott, de úgy mélyen nem akar ezekről beszélni. Igazad van, drágám. Jól van, elmondtad. Köszönöm. De nincs megoldva. De nincs megoldva. Nincs megoldva a probléma. A kompromisszum, nem tudom miért róka, mert ugye ez ravasz, ugye? A szakirodalom ezt mutatja, ezt az állatot. Okos, ravasz. De a kompromisszum az a pozitív. Mi a kompromisszum? Képes vagy... Parancsolj? Aha, most nem a rókára gondoltam, hogy elemezzük, de jó, hogy mondtad, hogy kapcsolódik ide, ez is fontos volt, hanem mi a kompromisszum most megoldó stratégia? Milyen az, amikor kompromisszum? Pontosan. Tehát készek vagyunk arra, hogy meghallgassuk a másikat, és közösen megoldjuk a problémát. Közös megoldás keresés. Nagyon fontos. Győzzünk, nyerjünk mindketten. Nem győztes-vesztes, nem vesztes-vesztes, hanem győztes-győztes. Ezeket gondolom ismertétek. Konfliktus kezelés legfőbb akadályai. És egy kicsit a kommunikációról. Na ez melyik? Ez ugye, ezt nem is ide kellett volna, ezt a képet, ez a konfliktus kerülő, ugye? Strucz politika. Vagy beletemetkezem a munkába. Nagyon nehéz úgy megbeszélést folytatni egy problémáról, hogy kritizálom a másikat. Tehát a te üzenetek. Ugye te ilyen vagy, te olyan vagy, már megint. És hányszor kell ezt még elmondani, és hát nem veszed már észre, hogy milyen vagy. Van ebben egy kis megvetés is, lekezelés is. A másik oldalról pedig, amikor kritika és megvetés, akkor törvényszerű az védekezés, ugye? És a legjobb védekezés? A gondolkodás, ugye? A nyitott szemmel szerint, de a legjobb védekezés a támadás. A védekezésből ugye vissza lövöldözünk a másikra. Ez is nagyon jellemző a konfliktus kezelésben. Azt hiszük, hogy védekezünk, közben már támadunk. Közben már jól beledöngöltük a másikat is a sárba. És hát a falépítés ez, amikor tulajdonképpen a sáncainkból a fal mögül vagyunk kénytelenek lövöldözni, egyszerűen a vádaskodással, a kritikával tulajdonképpen inkább távolabbra taszítottuk a másikat magunktól, mint falat építettünk, a rossz konfliktus kezeléssel falat építettünk, mint sem a védekezéssel is, és szinte azt mondhatjuk, hogy mindenki a maga sáncaiból csak kukucskál a másikra, néha lő egyet, de senki nem kerül ki ebből győztesen. Szeretnék rátérni arra, itt egy kicsit vissza kell szaladni, hogy a konfliktus kezelésnek egyik legnagyobb, legáltalánosabb problémája, egy kicsit ebben menjünk bele, a kommunikáció. Ismeritek ezt az ábrát, ugye? Van az adó, van maga az üzenet, és van a vevő. Itt lent jól mutatja ez a táblázat, ugye, hogy általában ott lent látjátok, van az adott üzenet, és van a fogadott üzenet, és mennyire fedi a kettő egymást, hogy abból csak az a közös tartalom, ez egy kis sarok. Egy kis sarok. Tehát pont amikor konfliktusban vagyunk, nagyon nehezen jut el, jó az, hogyha már egy közös tartalom ekkora méretű, ennél sokkal kisebb méretű tud lenni egy veszekedésben. Nagyon-nagyon le tud szűkülni ez a négyzet. Itt látjátok kezeket, mutat itt ez az ábra. A metakommunikáció, vagyis a testbeszéd ugyanolyan fontos egy konfliktus rendező. Hanghordozás, a tekintet, a szemkontaktus, a hangsúlyozás, a hang erősség mind-mind befolyásolja azt, hogy vajon az adott üzenet mennyiben megy át a fogadott üzenetbe. Szeretnék gyorsan ezen egy pár gondolatot erről a témáról kiemelni, hogy amikor a másik, és itt mindjárt egy példát is szeretnék mondani a saját házasságunkból, lehet, hogy kicsit humoros lesz, de véresen komoly, de csak a vége jó happy enddel végződik, hogy amikor valakinek problémája van velünk, akkor azt mennyire tudjuk meghallani? Mennyire tudjuk meghallani a másik üzenetét, az adott üzenetet? Nagyon sokszor tehát szelektív a hallásunk, védekező a hallásunk. Nagyon sokszor elbagatelizálunk dolgokat. Nagyon sokszor elironizálunk dolgokon. És a történet így szól. Az utóbbi időben a feleségem megjegyezte, hogy annyira bántja őt az, hogy nem figyelek rá, amikor szól hozzám. Úgy otthon a lakásban dolgozunk, gépen dolgozom, ő meg közben beszél hozzám. Vagy általában valamit mond, amikor megyek el, siet, és én nem figyelek, mert tehát egy kicsit dekoncentrált a személyiségem ilyenkor. vagyis valami miatt nem figyelek oda. És azt mondta, hogy ez nagyon sokszor előfordul az utóbbi időben, és már úgy érzi, hogy hogy romokban a házasságunk, mert mit vesz le ő ebből a magatartásomból? Mit üzenek ezzel a magatartásommal, hogy beszél hozzám, és én meg ismerjük ezt a férfiak, ezt az magatartást, hogy jó van, na, jó, persze. És akkor visszakérdez 5 perc múlva, hogy mit is mondtam, és hát nem tudom, mit is mondtál, de én már ühömöztem. És ez gyakran előfordult, és mondta, hogy veszélyben a kapcsolatunk, mert valamit ő ebből valami nagyon rosszra következtet. Mire következtetett? Mi egy apróságnak tekintjük, hogy persze, egy feleségnek ez mit üzen? Közöny. És ebből mi következik? Nem szeretem őt. Nem érdekel annyira, hogy ő mit akar. Magam érdeklődöm magam iránt, de ő, hogy mit mond, az nem nagyon érdekel. Tehát már nem szeretem őt, egyszerűen nem figyelek rá, csak ő itt van, és mi lesz ebből? Apróság, mit mondok erre? Hát azért ne csinálj ekkora ügyet ebből, ugye? Mi az, hogy nem szeretlek azért, mert nem tudok mindig rád figyelni, vagy bizonyos dolgokra nem figyelek. És azt mondta, hogy ne bagatelizáld, ne próbáld kicsinyíteni a problémát, mert szerinte ez nagyon nagy probléma. Már a gyerekek is észrevették, hogy csak mindig ühömözöl, mikor jönnek hozzád. És ezért nem beszélget már velem az egyik kamaszlányom, úgy komolyan nem, mert azt mondja, úgyse figyel rám apa. Nem mondok el neki semmit, hát minek mondjak, ha nem figyel rám. Most persze, mondom, súlyosnak tűnik a helyzet, de konfliktus megoldás. Mi itt a megoldás? Hogy oldjuk meg ezt a problémát? Először is kidolgozunk egy stratégiát, hogy ezt hogy oldjuk meg. Bocsánat, ilyen nagyon tudományosan mondom. Mi az első reakcióm az, hogy szerintem nekem az a véleményem, hogy te nagyon halkan beszélsz. Tehát nem csodálkozom, hogy nem hallom meg, mert olyan lágy a hangod, halkan beszélsz, nem tudok odafigyelni. Ő azt mondja, hogy nem igaz. Nem igaz. Jó, akkor mi a következő lépés? Azt mondja, hogy ő rendes hangerővel beszél. Akkor tudod mit? Akkor én elmegyek egy fülészetre. Jó, elmegy, beiratott egy fülvizsgálatra, időpontot kértünk. Most tényleg én vagyok figyelmetlen, szelektív a hallásom, vagy fül problémám van is. Hát tényleg, jobb fülemre 65%-ra hallok, a balra meg 90%-re. És mondom, milyen érdekes, biztos mindig jobbról állsz, amikor szólsz hozzám, mondom, tudod, na itt a probléma. Nem velem van a probléma, hanem a fülemmel. És akkor erre mondtuk, hogy megoldjuk a problémát. Most ez viccesnek tűnik. Te hangosabban fogsz beszélni, mert látod, süket vagyok, és ne a jobb fülem felől álljál, hanem a bal fülem felől, mert ott sokkal jobban hallok, és ezután kérdezz vissza, hogy meghallottad. És ez így működik nálunk. Probléma nem lett föl nagyítva, a probléma nem jutott el odáig a szintig, hogy válás legyen belőle, mert egyébként súlyos problémák is adódhatnak ebből, hanem egy fülvizsgálattal és utána megbeszélés által technikailag megoldottuk a dolgot. Lehet, hogy ez kicsit humorosnak hangzik, de nagyon sokszor ilyen egyszerűnek látszik a probléma. Hát ugye most lehet, hogy néhányan ingatjátok a fejeteket, hogy na, most ezért jöttünk erre az előadásra, hogy ilyen bagatell dolgokról beszél itt az előadó, és mi meg itt már évtizedek óta nem tudunk egy problémán túljutni. Mit tehetünk? Ez a kommunikáció egyik oldala volt, hogy én vajon meg akarom-e hallani a problémát. Felteszem a kérdést, hogy könnyű meghallani a problémát, amikor másik szembesíteni akar vele? Könnyű? Szívesen mondjuk azt, hogy mondd csak el, hogy milyen szerencsétlen vagyok, mondd csak el a sok-sok hibámat, mondd el, hogy én milyen önző vagyok, jó, de szívesen hallom ezt, mondd el, hogy én durva vagyok, meg türelmetlen vagyok. Na, mondja, és én szeretnék ebből megváltozni. Így szoktuk fogadni? Hogy úgy, de szeretnék megváltozni, ha elmondod, hogy mi a problémád? Sajnos azt kell, hogy mondjam, a házasságok nagy részében Volt most egy házaspár, akinél egy súlyos probléma, hogy belépett egy harmadik személy az életükbe, és a férfi ezt nem tartotta olyan nagy problémának. Hát szerelmes lett valakibe, nem a feleségébe, ráadásul. Egy harmadikbe, egy munkatársába. És azt mondja a feleség, hogy hát te, neked ez nem probléma? Hát drágám, én csak plátóian vagyok szerelmes. Csak plátói a szerelem. Hát tudod, hogy soha nem tudnám megtenni. Hívő ember vagyok. Hát az érzéseimet meg majd legyőzöm. De hát te mindig rá gondolsz. Hát látom meg, cseteltek meg, naponta 3 e-mailt váltatok. Meg nézem a telefonodat, és fél órás, egyszer megnéztem a telefonodat, mondja a feleség. Fél órákat, másfél órákat is beszéltek néha. Hát plátói, ez nagyon plátói, igen, mert ugye vidéken lakik ő meg Budapesten. Na de hát nem velem vagy. Szóval ne csinálj ebből olyan nagy ügyet. Ne csinálj ebből olyan nagy ügyet. Hát soha nem tudnám megtenni, drágám. És akkor azt fogadja el a feleség. Ti mit szólnátok, feleségek, ehhez, hogy nem belém szerelmes a férjem, és erről tudok is, de ne csinálj belőle nagy ügyet. Tessék? Így van. Ugye, hogy szól az ige? Hogy aki asszonyra tekint kívánságnak okáért.
De lesznek ketten egy testé, akkor hogy vannak egy testé?
Igen. Azt tudom mondani, hogy ezek a súlyos problémák. Hogy valaki egyszerűen másképp gondolkodik egy problémáról, egy bűnről, egy rosszról. Neki az nem bűn, nem probléma. És a másik pedig belehal ebbe az állapotba. Fölhívott egy kedves érdeklődő, mediátorok is vagyunk, a honlapunkon keresztül, és megkérdezte, hogy tudnék-e segíteni. 3 hónapja megcsal a feleségem, és ezt múlt héten tudtam meg. És hát mondom, tényleg megpróbálok segíteni. Mindent elismert, hogy mi mindent rontott el. És azt mondta, hogy ő most mindent megtenne már, csak hogy a feleségét megtartsa. Mindenre hajlandó. Egyébként egy hívő ember. De hát mondom, igen, értem, de akkor mondom, jó lenne a feleségeddel is beszélgetni. Azt mondja, hogy vele már nem lehet. Ő válni akar. Ő már eldöntötte, hogy 3 hónap alatt kiderült, hogy ő az igazi. Ő az igazi. Mert van egy dolog, amiben jobb az a harmadik, mint a férj. És akkor mondom, hát ezt a problémát így nem lehet, nagyon nehéz megoldani. Nagyon nehéz megoldani. De ha te nagyon meg akarod oldani, és részedről mindent megteszel, és hívő ember, mondom, imádkozol, akkor addig, amíg ott van melletted, amíg ő be nem adta a vállópert, addig küzdjünk érte. De ugye milyen nehéz helyzet, hogy a másik azt mondja, hogy ezt már nem lehet tovább csinálni. Én ezt már nem, tehát én nem tudok benne maradni ebben a házasságban, mert annyira jó a másik társ, akit most harmadikként megismertem, és szeretnék elválni. 3 gyermek, 6, 4, 2 éves, ott is kamasz gyerekek a másik oldalról. Úgyhogy félelmetes dolgok vannak. Itt azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon nehéz ezt a konfliktust kezelni, de ahogy mondta Feri bácsi, vagy Józsi, említette a héten, itt kedves hallgatótól kaptam ezt az információt a séta közben, hogy ha az egyik sem akarja megoldani, ott nagy a reménytelenség, de ha csak egy valaki meg akarja oldani, és kitart a megoldás mellett, ott lehet reménység, és ott itt magatok is tapasztaljátok, és tapasztaltátok, hogy ott van reménység, ha csak egy valaki tenni akar azért, hogy megmentse a házasságot. Egy problémához hogy lehet hozzányúlni? Itt szoktuk elrontani a másik nagy ballépés, amit házasságokban elrontanak, hogy indulatból, felháborodásból. A másik sárba döngölésével próbálja közvetíteni a problémát a másik felé. Minősíti őt, megalázza, azonosítja a hibájával. Azt mondja, hogy te ilyen ember vagy. Hát nem kéne neked ebből megváltoznod. Tehát ebből biztos, hogy nem lehet kiemelni őt. Ebből a hozzáállással. Nagyon sokszor beszélgettünk olyan házaspárokkal, akik egyszerre 8 vagy 10 problémát elsoroltak a házastársukról, a házastársuk előtt. Így elmondták, hogy ez is, az is, szórja a pénzt, rossz, durva, türelmetlen, nem megbízható. És amikor ezt elmondta, mi volt a természetes reakciója a másiknak? Véghallgattuk ezt a 8 problémát, közben írta a kedves pár azt, hogy mik a problémák vele, de minden problémánál ott volt az, hogy ez miért nem, ebben nincs igazad, abban sincs igazad, abban sincs meg, te is ilyen vagy, te is olyan vagy. Egyszerűen akkor, amikor valakire ekkora terhet zúdítanak rá, ekkora sötétséggel szembesítik, vagy problémával, az az ember biztos, hogy nem tud ekkora terhet feldolgozni. Nem tud ekkora teherrel szembenézni. Kedves hallgatók, táborozók, tehát vigyázzunk azzal, hogy szerintem ne adagoljunk túl nagy dózisokat, amikor konfliktust akarunk rendezni. Ne gyülemlődjenek fel a problémák, és zúdítsuk egyszerre a sok mindent a társunkra, hanem ezért mondja a Biblia, hogy minden napnak megvan a maga baja, és hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon, beszéljetek a ti szívetekkel ágyas házatokba, haragudjatok, de ne vétkezzetek. És ezután jön, beszéljetek a ti szívetekkel a ti ágyas házatokba, haragudjatok, de ne vétkezzetek, és a nap le ne menjen a ti haragotokon. És akkor nem gyülemlik fel ez a sok probléma. Elmondta például, hogy 20 évvel ezelőtt, mikor az első gyermekét szülte az édesanyja, a feleség, talán említettem, mert ezt a példát úgy megdöbbentem. 20 évvel akkor mondta, hogy emlékszel rá, hogy nem jöttél be a kórházba, hogy inkább teniszeznél mentél a barátoddal, a gyermeket első születésekor. Csak 3. nap jöttél megnézni a gyermekedet. És azt mondja, eddig ezt miért nem mondtad, hogy ez is probléma volt? Eddig 20 évig ezt így magadba tartottad. Most mondod? Szerintem már nem is tudom mit. Akkor valami eszébe jutott. Hát persze, mert akkor is a főnökömmel kellett teniszezni, mert különben kirúgott volna meg. Szóval megtalálta a megoldást arra is, hogy miért nem ment. Félelmetes dolgok, amikor nem rendezünk problémákat. Kedves táborozók, itt szeretnék még visszatérni a konfliktus kezelés kérdéséhez. Igen, kellemetlen múltbéli tapasztalat, most már a második gondolat. Rossz várakozások, bizalmatlanság, előítélet van a felek között. Emiatt nem bíznak a pozitív kimenetelben. Van úgy, hogy a bizalmi tőke elfogy, és azt mondja, hogy már mennyiszer megcsaltál, vagy hányszor hittem neked, és már nem tudok. Ez is egy nagyon komoly akadálya lett a konfliktusnak. Mindig csak ígérgetsz, és mégsem teljesítesz. Előítélet, bizalmatlanság. A harmadik dolog, eltűnik a közös cél, a közös érdek helyett nyerővesztő helyzetek alakulnak ki. Egymás bosszantása, ellenséges hadállások, játszmák. Ugye, elnézést, ezt is említettem már, de a közös érdekeket szeretném itt kiemelni. Közös célok és közös érdekek. Lehetséges, hogy ez már nem motivál minket? Lehet, hogy egy házasság akkor elsüllyedni látszik, amikor már sem a gyermek, sem a közös célok, sem a 30 év nem számít. Semmi nem számít. És a felek a korábbi sérelmeket életben tartják, a másiknak rossz hiszeműséget, negatív szándékot tulajdonítanak. Ezt tudjátok, hogy hol ezt tanították a mediáció tanfolyamon, konfliktus kezelés lépéseit, ezt még röviden szeretném nektek felidézni, hogy kellenek, meg kell oldani valamit, egyezkedés segítő technikák alkalmazása. Tehát ez a szeretném nektek mondani, hogy valamikor egymással nem tudtok beszélni, kérjetek segítséget. Ez egy komoly segítség lehet az, hogy valaki közvetítő szerepet játszhat, most nem közöttetek, mert ti meg tudjátok oldani, hanem azok között, akikről látjátok, hogy leragadtak egy problémában, leragadtak a maguk álláspontjaiban. A mediáció arról szól, hogy tárgyilagosan, elfogulatlanul próbálja a feleket egymáshoz közelíteni, mert az érzelmeik, mert az előítéleteik olyan bebetonozott állapotot hoztak létre, hogy itt van egy objektív külső segítség, ami a józan megközelítésben segíti őket. Tudnélik, az érzelmek már túl elhatalmasodtak közöttük. Emlékezzünk rá, hogy a probléma megfogalmazása mennyire fontos, hogy mind a két fél a problémát úgy fogalmazza meg, hogy az megértő, megérthető, az elfogadható, igazi megértés legyen a másik ember részéről, mindkét fél részéről. Próbáljuk meg az álláspontokat közelíteni. Próbáljuk megbeszélni azt, hogy hogyan tudunk, például itt a nagyon egyszerű példa volt, hogy figyeljünk arra, hogy mi a másik szükséglete, és elmegyek fülvizsgálatra, elmegy ő, egy kicsit magasabb hangerővel fog közölni dolgokat. Minden lépést le kell bontani egyszerű lépésekre, az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása. Ezt csak úgy mondom, hogy minden apró részletre sokszor ki kell térni, és nem szabad elnagyolni. Tudjátok, hogy egy konfliktus kezelés mennyi időt vesz igénybe egy házasságban? A mediátor segítségére van szükség? Tudjátok, hogy ez mennyire időigényes? Mert elrontani el lehet éveken keresztül dolgokat, de azt helyrehozni nem lehet két megbeszélés alapján. Ne haragudjatok, de így tudom mondani, hogy bár lehet, hogy hívő embereknél 5 perc alatt megoldható, de higgyétek el, hogy van, amikor a kibeszélésre egy év is szükség van, és akkor úgy van, hogy hetente, két hetente, vagy 2-3 hetente találkozunk a mediátorral. Sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy annyira fontos, hogy a dolgokat alaposan felgöngyölítsük, és alaposan megértessük a problémákat mindkét oldalon. Az empatikus kommunikáció fejlesztése, ugye ez a megértő és odafigyelő, alternatív megoldások keresése. Látjátok itt is. Nem igaz, hogy nincs megoldás valamire. Higgyétek el, hogyha az egyik fél azt mondja, hogy én ezt fogom tenni, te tedd azt. Én megpróbálok többet figyelni arra, hogy neked mi a szükségleted. Én pedig mondjuk megpróbálok kicsit kevesebbet beszélni. Megpróbálok kevésbé terhelni a problémáimmal. De te meg tedd meg azt, hogy naponta szállj rám 1/4 órát. Például alternatív 1/4 órával kezdjük, és akkor beszéljük meg azt, hogy állunk. Közös cél, mire akarunk eljutni? Nekünk a problémában egy közös célt kell elérnünk, ugye? Tehát teszem azt ebben a házasságban, ahol, amit mondtam, hogy a férjnek az érzelmei talán már nincsenek ott a feleség körül, és neki ez nem probléma. Ki kell tűzni azt, hogy meg kell egyeznünk abban, hogy ez így nem tartható. Tehát itt szét fog esni a házasság, hogyha nem fogadunk el egy közös célt, hogy te lezárod ezt a kapcsolatot, én pedig mondd meg, hogy mit tegyek azért, hogy ezt a kapcsolatot el tud engedni. Ez a közös megegyezés, ez a közös kompromisszum. Nem azt mondom, hogy zárd le, és én ugyanolyan maradok ezután is, mint eddig voltam, és boldogtalan legyél ezután is, de senkivel ne beszélgessél, és semmilyen érzelmeket ne engedj meg magadnak. Beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása. Ez az tehát, amikor ki kell hozni a másikat abból a mártír szerepből, ki kell hozni a másikat abból a szenvedő szerepből, ki kell hozni a másikat abból a bizalmatlansági légkörből. Nagyon-nagyon nagy küzdelem az, mire két ember valóban igazán egyé tud válni. De kedves táborozók, amivel szeretném lezárni, csak röviden, hogy mindez arra az alapra épülhet fel, nem erre, amit most el se lehet nagyon olvasni, amivel szeretném ezt a mai estét nagyon hangsúlyos gondolattal lezárni, amit a holnapi alkalommal mélyítenék el, hogy mindennek az alapja az a házasságban, amiről Laci is beszélt, hogy eljussunk oda, hogy tudjunk bocsánatot kérni a másiktól, és tudjunk megbocsátani a másiknak. Ez a két dolog az, ami talán a világ legnehezebb dolga az embernek. Eljutni arra, hogy bocsánatot kérni, és megbocsátani a másiknak. Mi az első szerintetek a házasságban, hogy a konfliktus megoldás jó irányba haladjon? A bocsánatkérés, vagy a megbocsátás? Ki mit mond? Ki mondja azt, hogy a bocsánatkérés az első? Igen. A megbocsátást azért kell, hogy hangsúlyozzuk, mert akkor tudjuk igazán megoldani a problémát, ha nincs már neheztelés és harag a szívünkbe. Akkor tudunk igazán beszélgetni mindarról, amiről itt beszéltem. Ha a lelkületünk olyan, hogy a megbocsátásra készek vagyunk, teljes lényünkkel. Szerintetek könnyű megbocsátani például félrelépést, vagy súlyos traumákat, bántásokat, sérelmeket? Könnyű megbocsátani, ugye ez költői kérdés. A legnehezebb, hogyan? Emberileg. Hogyan lehet megbocsátani? Hogyan tudunk igazán megbocsátani valakinek? Tiszta szívből. Hát ez nagyon jól hangzik így, és ez igaz is, de ennél többre van szükség. Mi az, amikor én teljesen el tudok engedni egy fájdalmat? El tudom engedni a sérelmeket. El tudom engedni a múltbéli durvaságát, hűtlenségét, vagy bántását a másiknak. Mikor vagyunk erre képesek, hogy egyszerűen elengedtük, és eltűnt, és nem hozzuk vissza többet? Mi kell ehhez? Mit gondoltok? Igen, Áron mutatja, hogy belső, nagyon komoly belső változás. Hogyan történhet ez meg? Ugye szívcsere is mondhatnánk, hogy a szívünk egyszerűen már nem neheztel, nem kemény a másik iránt. Hogyan történhet ez meg? És ez hogy történik meg? Igen, de Jézus Krisztus által hogy történhet ez meg? Kegyelemből. És akkor mi történik? Ennél az előadásnál, ahol tartottam, mindig úgy éreztem, hogy ez a súlypontja a konfliktus kezelésnek, és erről már Laci beszélt, ezért nem mentem most ebbe annyira bele, ugye a megbocsátás kérdésébe, de biztos beszélt a példázatról, az adósszolga példázatáról, Laci. Ott, amit leginkább hangsúlyoznunk kell, hogy ki tartozik 10 000 talentummal. És kinek? A példázat arról szól, hogy ki tartozik kinek 10 000 talentummal. és ez el van engedve. Én nem az, aki megcsalt. Nem azt jelenti persze, hogy ő ne tartozna, de az Isten úgy akar bennünket megváltoztatni, hogy beláttatja velünk, hogy mi elveszettek vagyunk, iszonyatosan elveszett emberek vagyunk. 10 000 talentumnyi adósságot halmoztunk fel az életünkben is. És az Isten beláttatja, be akarja láttatni velünk, hogy ezt ő elengedi nekünk. Ebben nem szorongat minket. Mi nem vagyunk a törvény alatt, nem vagyunk egy bíróság, egy ítélet alatt. A mi életünket nem kell ledolgozni, a hibáinkat nem kell ledolgozni. Nem kell gondolkodni azon, hogy 10 000 talentum visszafizethetetlen adósság, de hogyan fizessen vissza. Nem kell görcsölnünk azon, hogy megjavuljunk, hogy megváltozzunk, és az Isten elfogadjon bennünket. Ez valami hatalmas dolog, ahogy az Isten megbocsát nekünk. Nem tudom, volt már valakinek több milliós adóssága? És aki valaki azt mondta neki, hogy itt volt több milliós adósságod, és azt mondta, hogy tudod mit, ne add meg, nem kell megadnod, elengedem ezt a több milliót. Hát akinek volt ilyen belésze, nekem nem, de örülnék neki, akkor azt tudja, hogy micsoda felszabadulás ez, nem? Micsoda felszabadulás. Ekkora adósság teher alól felszabadulni. Ez csak egy anyagi, földi dolog. De lelki terhek alól valaki felszabadít engem, hogy hidd el, szeretlek, elfogadlak, amilyen vagy. És ezért az életemet adtam oda. Ha ezt valaki átéli, ezt valaki mélyen megérti, hogy az a 10 000 talentumom viszont az Istennek mit jelentett, hogy elengedje nekem. Ha megértem az elengedés hatalmas áldását és boldogító erejét az én életemben, ha megértem, nem úgy, ahogy ez az adós szolga, hogy nem értette meg, kiment, és elkezdte folytogatni az ő adós társát, aki 50 dénárral volt adós. Egyszer nem fogta fel, nem ült le az ajtóba, a kapuba, hogy 10 000 talentum, hát a börtönbe lenne a helyem, nem, adósok börtönben, nem, hogy én itt most szabadon elsétálok a gazdától. Nem fogta fel, és elkezdte folytogatni az ő társát. Kedves hallgatók, ha az Isten mérlegre teszi a mi életünket, és megkérdezni, hogy számba venni, hogy ember, hány és hány önző dolgod volt az életedben? Tudod, mennyi bajt, fájdalmat okoztál te is embertársaidnak, nemhogy nekem? Mennyiszer éltél vissza a szeretet törvényével? Hányszor voltál önző az életedben? Mennyire szereted magadat, és milyen durván tudsz te is viselkedni embertársaiddal, és te most mit érdemelnél ezért? Mert ez 10 000 talentumnyi adósság, amit te is felhalmoztál. Kedves hallgató, azt kell, hogy mondjuk, hogy addig nehéz megbocsátani, amíg ezt a 10 000 talentumot nem fogjuk fel. 50 dénár. A társunk csak 50 dénárnyi fájdalmat és adósságot tud okozni nekünk. Mi az Istennek 10 000 talentumnyit okozunk. És mégis szeret és megbocsát, és mindent elenged. De ez neki az életébe került, hogy ezt elengedje. Neki ezért a kereszten kellett ártatlanul meghalni. De hát én annyira szeretlek a 10 000 talentumodat, ezért azt tudom mondani, hogy felejtsük el. Nincs. Mert ennyire szeretlek, mert tehettél bármi rosszat az életedben. Én megmentelek téged. Tehát amikor azt az ember így végig gondolja, és nem úgy, hogy kiszalad az udvarból az adós szolga, kiszalad a házból, és meglátja a szolgatársát. Föl nem fogta a 10 000 talentumot, és 50 dénárért elkezdi folytogatni. Hát ez az, amit mi teszünk akkor, amikor nem tudunk megbocsátani. Mert csak ekkor tud az ember nem tudni megbocsátani, amikor az saját élete megbocsátását, a saját életének való megbocsátását még nem értette meg. Kedves hallgatók, nekünk nagyon nagy adósságot enged el az Isten. Mindannyiunknak megbocsát. És Jézus azt mondta, a megbocsátás nem érzelmi kérdés, etikai kérdés. Ha én neked, ez etikai kérdés, nem érzelmi kérdés, sőt, matematikai kérdés. 10 000 gondolkodjál erkölcsileg, gondold végig, én mit adott, mit adtam érted. Én mit áldoztam fel érted, neked, hogy jó legyen. És nem haragszom rád, és várlak az örök életbe, ott leszek, csak kerülj oda, mert mindent lefizettem érted. Ha én ekkora áldozatot hoztam érted, te miért nem tudsz megbocsátani a másiknak? És egyébként minden konfliktusnak ez az alapja, hogy innen induljunk, hogy akkor beszéljük meg, hogy ezután ne halmozzunk tovább adósságokat egymás számára. Kedves hallgatók, ezt szerettem volna végén hangsúlyozni, hogy majd holnapi alkalommal egy kicsit még mélyebb elmélyíteni azt, hogy hogy is lehet az agapé szeretettel szeretni a másikat. Nem filiával, nem baráti szeretettel, nem erosszal, nem az érzelmi, az érzéki szeretettel. Az is szép, és az is kell a házasság. Mind a kettőre szükség van. Hanem hogyan tudunk felülemelkedni az agapéra, az, hogy nem emberként szeretlek pusztán, hanem az Isten szeretetével, az isteni szeretettel hordozlak, szeretlek, bátorítalak. Én azzal a szeretettel szerettelek, szeretlek téged, ami képes téged is átformálni, és képes téged is akár ebből következően bűnbánatra és bűnvallomásra késztetni, mert ebből születhet meg igazán az, hogy majd oda jön bocsánatot kérni. Ha már előre megbocsáttunk valakinek, majd lehet, hogy bocsánatot is fog kérni, miután érzi azt, hogy mi nem vetettük őt el, és szeretnénk őt mindenképpen megnyerni, és küzdeni a házasságunkért. Hogy amiképpen a Krisztus szeretett minket, aképpen szeressétek egymást, ugye itt is ezt olvashatjuk, és hát kívánom, hogy ebben a megbocsátásban nyerjünk tapasztalatokat. Először mi, hogy az Isten hogy bocsát meg nekünk, mit jelentett neki a megbocsátás, az adósság elengedése, és nekünk aztán az 50 dénárt elengedni pedig könnyű lesz. Ha ez nem történik meg, akkor úgy járunk, mint az adós szolga, hogy nem engedted el az 50 dénárt a társad életében. Nem fogtad fel, hogy neked mekkorát engedtem el, akkor gyere csak vissza, nem mész sehova. Gyere vissza, és akkor dolgozz le a 10 000 talentumot, mondta Jézus. Akkor nincs szabadság, nincs elengedés. Mert ha szívetekből nem bocsátjátok egymásnak a ti vétkeiteket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg néktek a ti vétkeiteket. Ugye, zárta Jézus ezzel a példázattal, és akkor jaj nekünk, ugye, mondhatjuk így a példázat mondani valójában. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és minden egyes kommunikáció, minden konfliktuskezelési stratégia csak akkor működik, ha innen el tudjuk indítani, vagy legalábbis ide tudjuk vezetni a feleket. Ez a biblikus mediáció más, mint a világi mediáció, mert erről az alapról sikeresen lehet, erről a lelki alapról békíteni a párokat. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és adjon erőt a Jóisten nekünk, hogy a konfliktusainkat ezzel a lelkülettel, ezzel a hozzáállással próbáljuk kezelni. Amen. Mennyei Atyánk, Jézus nevében köszönjük meg neked, hogy te bemutattad számunkra, hogy mennyire mindent megtennél azért, hogy kibékíts bennünket önmagaddal, hogy ne haragudjunk rád, hogy ne tartsunk ellenségnek téged. Te elmentél a végsőkig, hogy bizonyítsd az irántunk való szeretetedet, és köszönjük, hogy te magadhoz próbálsz édesgetni bennünket, azzal a szeretettel, ahogy te a kereszten azt kifejezted irántunk. Segíts bennünket, kérünk, hogy ez a szeretet meglágyítsa a mi szívünket te feléd, de a mi házastársunk irányába is, hogy semmilyen haragot, neheztelést, tüskéket ne hordozzunk magunkban, hogy el tudjunk engedni minden sérelmet, ahogy te is elengedted az irántad való durvaságainkat és szeretetlenségünket, ugyanúgy, és embertársaink iránt is. És ugyanúgy szeretnéd, hogy mi is elengedjük a másik hibáit. Istenünk, tudjuk, hogy ezt emberi módon lehetetlen megtenni. Tudjuk, hogy vannak alapelvek, amiket szükséges figyelembe venni, amikor egy probléma megoldó beszélgetést kezdeményezünk a társunkkal, de mindenek előtt meg kell előzze az, hogy te meglágyítsd a mi szívünket iránta, hogy mi befogadóak és mentő szeretettel próbáljunk közeledni házastársunkhoz. És lássuk meg, hogy ő csak 50 dénárral adós számunkra, nekünk. Kérünk, segíts meg abban, hogy ne féljünk a konfliktusokkal szembenézni, ne féljünk a problémákat néven nevezni. Ne meneküljünk el, ne bagatelizáljuk, hanem az, ami változni való magunkban, amit meg kell beszélnünk, és amiben változnunk kell, abban hajlandók legyünk megalázkodni, és együttműködni a társunkkal a változás érdekében, és ne halogassuk a változást, a problémák megoldását. Köszönjük neked, hogy erre bátorítasz bennünket, hogy ezen keresztül igazán boldog és megértő, szerető párok lehetünk, és növekedhetünk a kegyelemben, növekedhetünk a szeretetben egymás iránt és te irántad is. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket az Úr Jézus nevében. Amen.